Erős vára mi Istenünk, köszöntöm a testvéreket húsvét ünnepének második napján Isten tiszteletünkön, és kezdőineképpen a 221-es számú énekünket énekeljük el, amely az énekeskönyvünk 310. oldalán található.
Thank you.
az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem hangját. Megmentette lelkemet a haláltól, lábamat az elbotlástól. Ezért az Úr szín előtt fogok járni az élők földjén. Liturgiai énekünk az 5. számú liturgia lesz, mert énekeskönyvünk 52. oldalán található. Jézus Krisztus legyőzte a halált, és világosságra hozta a nem múlandó életet az evangélium által. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Gondoljunk Istennek szín előtt méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, hallgass meg imádságomat, és ne rejtsd el magadat könyörgésem elől. Könyörülj rajtam a te kegyelmed szerint, és nagy irgalmaddal töröld el vétkeimet az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, egyszülött fiad feltámasztásával üdvösséget szereztél a világnak. Add meg nekünk is ezt az ajándékodat, hogy legyőzzük bűneinket, és eljussunk az örök életre. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mai napunkon, húsvét második napján egyházunk által oltári felolvasásul rendelt igeszakaszt, amely megvan írva Lukács evangéliumában, annak 24. részében a 13. verstől a 35. versig a következőképpen. Hát Isten igéjét Lukács evangélium a 24. részéből a 13. verstől olvasom, mely igék így szólnak hozzánk. S ímé azok közül ketten mennek vala ugyanazon a napon egy faluba, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, melynek neve Emmaus. És beszélgettek maguk közt mindazokról, amik történtek. És lett, amint beszélgetnek, egymástól kérdezősködének, maga Jézus hozzájuk menvén velük együtt ment az úton. De az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék. Mondta pedig nékik, micsoda szavak ezek, amelyekkel egymással váltotok jártatokban. Miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelőn pedig az egyik, kinek neve Kleofás, mondta néki, csak te vagy jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, minémi dolgok lettek ebben, ezekben a napokon. És mondta nékik, micsoda dolgok? Azok pedig mondának néki, amelyek esélynek a názáretbeli Jézuson, ki proféta volt, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt. És mi módon adták át a főpapoknak és főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van a harmadnapja, hogy ezek lettek. Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggelt a sírnál voltak, és mikor nem találták az ő testét, hazajöttek, mondván, hogy angyalok jelenését is látták, kik azt mondják, hogy ő él. És azok közül némelyek, akik velük voltak, elmentek a sírbolthoz, és úgy találták, amint az asszonyok mondották, őt pedig nem látták. És ő mondanékik, ó, balgatag és lesz szívűek mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. Vagy nem ezeket kellett észenvenni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe. És elkezdvén Mózestől és minden prófétától fogva, magyarázza vala nékik az írásokban, amik ő felőle megírattak. Elközelítettek pedig a faluhoz, melybe mentek, és úgy tő, mintha tovább menne. De kényszeríték őt mondván, maradj velünk, mert immár beesteledik, és a nap lehanyatlott. Bement azért, hogy velük maradjon. És lett, mikor leült velük, kenyeret vévén megáldá és megszegvén nékik adá. És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerik őt, de ő eltűnt előlük. És mondának egymásnak, avagy nem gerjedezett é a mi szívünk, mi bennünk, mikor nékünk szólt az úton, és mikor magyarázta nékünk az írásokat. És felkelvén azon az órában visszatérjének Jeruzsálembe, és egybegyűlve találták a 11-et, és azokat, akik velük voltak. Akik ezt mondják, feltámadott az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak. És ezek is elbeszélik, mi történt az úton, és miképpen ismerték meg őt a kenyérnek megszegéséről. Ezek Isten igéi, és az igére válaszképpen valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Igehirdetésre készülve a 225-ös számú énekünket énekeljük el. Thank you. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim mai ünnepnapunk feltámadás ünnepének második napján igehirdetési alapigéit, amelyek meg vannak írva Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelében, annak negyedik részében, a 10. verstől a 14. versig. Ezek következőképpen Isten igéjét Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott levelének, első levelének negyedik részéből a 10. verstől olvasom, de igék így szólnak hozzánk. Mi bolondok a Krisztusért, ti pedig bölcsek a Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek. Ti dicsőségesek, mi pedig gyalázatosak. Mindez ideig éhezünk is, szomjhozunk is, mezítelekedünk is, bántalmaztatunk is, bujdosunk is, fáradozunk is, tulajdon kezünkkel munkálkodván, a szidalommal illetünk, jót kívánunk, ha háborúságot szenvedünk, békességgel tűrjük. A gyaláztatunk, könyörgünk, szinte a világ szemétjévé lettünk, mindenkinek söpredékévé, egész mostanig. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szerelmes gyermekeimet intelek. Ezek Istennek igények. Az a cím jött elé. Így az ünnep kapcsán is mindig kérdés az ige után mindannyiunk számára, hogy hogyan tovább, mivé lesznek az igék az életünkben, amelyeket hallhatunk, olvashatunk, milyen munkát végezhetnek el bennünk, és amikor készültem, akkor is ez volt bennem, hogy ez az ige is olyan, és ez az ünnep másnapja is olyan, hogy felteszi mindannyiunk számára a kérdést, hogy hogyan tovább, és aztán mi lesz tovább. Pál apostol sem volt közömbös, ahogy énekeltük ezt az énekben is, nem jellemezte a közöny, hanem szíve valóban szeretettel volt tele azok felé, akik felé szolgálhatott, akik felé Isten elhívta szolgálatba, és itt ebben a levél részletben, de magában a levelekben is, korintusi levelekben is, előttünk van egy intés, egy szeretetteljes intés, ennek a szónak minden gazdagságával előttünk van, ez azt jelenti, ez a szó, hogy oktat, tanít, másfelől jelenti azt, hogy útba igazít bennünket, vagy eszünkbe juttat, figyelmeztet bennünket dolgokra, emlékeztet bennünket, a lelkünkre köt fontos igazságokat, fontos üzeneteket. Aztán benne van az is, hogy megdorgál, megfed, int, és mindez talán összefoglalja azt, hogy mindez bátorítva és bátorításképpen. Hogy ne megmaradjon az ember abban, amiben van, ne megálljon az ember, hanem léphessen előre lépésenként, akár egy-egy lépést, de valóban növekedhessen a Krisztusban, abban az új életben, amelyet Jézus Krisztus megszerzett számunkra az ő halála és feltámadása által. És akkor ezt a levelet így olvastam, hogy ennek a levélnek az egésze kapcsán, amikor így részeket olvasok, akkor mindig előttem van szinte az egész. Akkor egy film jutott az eszembe, számomra kedves film, sok mindent nagyon szemléletesen mutat meg abból, ahogy Isten munkálkodik, hogy milyen erővel, hatalommal és milyen szeretettel, türelemmel juttat el mindent az ő akarata szerint a céljához. És ez a film is erről beszél. Néri Szent Fülöpnek az életét mutatja be, hogy az Úr Jézus elhívja őt, és meg is erősíti ebben a szolgálatban. Az árva, elhagyatott, és ebben az időben is bandákba verődött, vagy éppen gazembereknek, rajtuk élősködő embereknek kiszolgáltatott utcagyerekek közé küldi ki a szolgálatba. És ezek a gyerekek olyan elvadult lelkűek, olyan életedzettek, valóban kemények, kemény lelkűek, de vannak közöttük érzékenyebbek, és a legtöbbjük szegény, nyomorult, de ahogy ez a Éri Fülöp végzi a maga szolgálatát, gazdagabb gyerekek is bekerülnek ebbe a közösségbe, amelyet ott az Úr Jézus elkezdett építeni ezek között a gyerekek között. építette ezt a közösséget, az Úr tanította őket is. Jó látni ebben a filmben, hogy kiből, hogyan hozza elő azokat a rejtett kincseket, amelyek benne vannak ezekben a gyerekekben is. Benne voltak ezekben a gyerekekben, amelyeket Isten maga rejtett bele ezekbe a kicsi kiszolgáltatott életekbe is. És hát jó volt látni így a filmben egy-egy momentum, amikor ahogy szolgál, ugye írástudatlan gyermekből, analfabéta fiúból egy diplomát szerzett ember lesz. És jó volt látni azt is a történetben, hogy ahogy a leglehetetlenebb élethelyzetben lévő gyermek élete is szinte már a szélekre sodródik, és szinte teljesen lehetetlen, hogy itt valami jó változás történjen, mégis az ő életében is megtörténnek azok a pozitív Úrtól való változások, és tényleg pályára állhat a leglehetetlenebb helyzetű gyermeknek az élete is. És jó volt látni ebben a filmben azt is, hogy miközben tele volt maga ábrándjával, meg álmával, hogy ő az Indiákra megy missziói útra, és hogy hol szeretne és mit szeretne csinálni az Úr Jézusért. Jó látni a filmben azt az imádatot, azt a tusakodást, ahogy mindezt hordozza az Úr előtt, keresve az ő akaratát. És jó látni, hogy ő maga is formálódik ebben, ahogy elveszíti ezt a meggyőződését a maga vélete szolgálat felől, és élet célja felől, és ahogy ő is egészen az Úré lesz, megtalálja a helyét, élete célját ebben a szolgálatban, és aztán persze tovább is tudja majd adni ezt. És bár ez csak egy film, de mégis tényleg jól érzékelti azt a bölcsességet, türelmet, az Úrnak a bölcsességét és az Úrnak azt a türelmét, ahogy elsegít egy-egy gyermeket a maga életútjára. És tényleg ez az egyik momentum, ami nagyon kiemelkedett számomra ebből a filmből, ennek a Pierottónak, ennek az írástudatlan fiúnak az élete, aki mikor megszerezte a diplomát, kiakasztja a falra, mint élete büszkeségét, és mint valami célt ért embernek az érdeme, és ez jelenti számára a legfőbb értéket, és aztán elérkezik a kép, amikor ezeket a gyerekeket szeretné maga megtanítani, írni, olvasni, és megkérdezi tőle, hogy hát nincs papír, mire fogunk írni, hogy fogunk tanulni, olvasni, és akkor ez a fiatal ember úgy gondol egyet, de tényleg nem is ésszel, hanem szívvel, megfordul, leakasztja a diplomáját, felhasogatja a papírt, és elkezdi tanítani a gyerekeket a diploma papírján írni, olvasni, tanulni. Ez az a pillanat ebben a filmben is, amikor tényleg a szíve azok élet, akik felé szolgált, és mindaz, amilyen volt, mindaz, amit elért, úgy néz ki célként, de valóban csak inkább eszköz, és ezek eszközök lehettek az ő életében is, így lehetett egészen a szolgálati, a gyerekek felé való szolgálati, a szíve is, és mindaz, amivel rendelkezhetett. Van egy másik fiatalember is ebben a történetben, szinte ellen példa, a gazdagabb Aurélió, aki miközben meglátogatja Fülöpöt, beszél az elért eredményekről, célokról, azról a ranglétráról, amelyen már elindult, és szép pozícióban van már. És ahogy beszélgetnek, Fülöp mindig kérdezi, hogy és aztán. És akkor ő mondja a következő állomást, hogy mit szeretne elérni, egy püspök szeretne lenni, víboros szeretne lenni, és végül pápa lesz belőle. És a Fülöp nagy csendesen megkérdezi, hogy és aztán. Tulajdonképpen olyan kérdés volt ez, ami úgy eszméltette, vagy eszméltetni akart ezt a fiatal embert, hogy ez nem cél. Ezek lehetnek eszközök, de ez tulajdonképpen nem egy cél, és valóban ez az Úrtól való életcél, amely valódi cél, amely betölti az embernek az életét. És itt egy hasonló helyzet van ebben a korintusi levélben is, Pál apostol és a korintusiak között. Egy zűrös társaság az újszövetségi gyülekezeteknek a mélysége, erkölcsileg lehetne így is mondani, nem csak Pál apostol írt több levelet, elvileg négyet, ahogy ezt a kutatók látják a különböző körülményekből, de hát a szentatyák is, a későbbi egyházatyák is írtak levelet Korintusban. Valóban az újszövetség leglehetetlenebb közössége, gyülekezete volt, tele voltak bűnökkel, pártoskodással, viszályokkal, felfogalkodottsággal, ahogy itt az igénk negyedik részben is olvashatjuk ezt. Ismeretek, teljes volt az ismeretük, a legjobb igehirdetők szolgálhattak feléjük, és hát azt látjuk ebben a levelekben, és ezekben a levelekben, hogy mindez sajnos inkább öncélú volt az életükben. Valóban felfogalkodottá, dicsekvővé, önteltekítette őket, mintsem az Isten országát munkálta volna, vagy vitte volna előbbre. És jó látni így a levelek kapcsán is, ahogy ebben az intésben az a sokszínűség megjelenik Pál apostol életében, és azt a bölcsességet, és azt a türelmet, amelyet szolgál ezek felé a korintusi gyülekezetbeli testvérek felé. Úgy beszél róluk a levélben és a levél elején, az első levél elején, hogy Isten gyülekezete, amely Korintusban van, Isten népéről beszél, és Isten népének látja őket. Az Úr Jézus Krisztusban megváltott, újjászületett embereknek a közössége, ahogy írja, hogy Krisztusban megszenteltettek, és elhívottak is, hogy az Úr őket is elhívta a vele való életre, arra az új életre és a vele való szolgálatra. És azt is megjegyzi a negyedik versben, hogy mindenben meggazdagodtak az Úr Jézus által, és hálát ad Istennek azért a kegyelemért, amely őket érte, hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Ezért nem is szűkölködtök semmilyen kegyelmi ajándékban, várva a bírunk Jézus Krisztus megjelenését. Olvashatjuk az igében, és nem tudtak vele helyesen élni. Ez tűnik ki a levelekből és Pálnak az írásából, azokból a személyes üzenetekből, amelyekkel szól hozzájuk, nagy türelemmel és nagy szeretettel. És látjuk azt, hogy az ő saját élete példáján keresztül mutatja az utat a mennyei elhívás célja felé. Ugye a korintusi gyülekezetben élők is, hívő emberek, keresztény emberek élete is célt érjen. Mert hát a jelenlegi állapotuk nem erről beszél. Belékeltem egy képet a szöveges változathoz, talán Peti is használta ezt, nekem is már igen feltűnt. Sokszor mondtam azt a testvéreknek példaként, hogy a gyerekeimre gondolva, hogy sokszor elkövetnek el rossz dolgokat, bűnöket, helytelen, nekem nem tetsző, vagy nem látom, hogy az helyes lenne, jó lenne, és valóban olyanok, mint egy koszos, mocskos gyerek, amely sárba, koszba van csomagolva, de belül az a gyerek, az az én gyerekem akkor is. Csak ki kell belőle csomagolni, meg kell fürdetni, segíteni kell, hogy megszabaduljon ettől a szenny halmaztól, ettől a mocsoktól, azoktól a bűnöktől, amelyekben van. És hát ezen a képen is egy édesanya teljesen kétségbe estve mondja azt, hogy először meg kell fürdetni, és nem megverni, mert lehet nem is a miénk. És itt valóban ez a legfontosabb kérdés, hogy az Úr gyermeke vagyok, és az legyek, az Úré legyek, az ő gyermeke, Isten gyermeke legyek, és bárha mocskos és koszos is vagyok, akkor is Isten gyermeke vagyok. És hát Pál is így tesz bizonyságot ezekről a testvérekről, hogy ők is koszosak, mocskosak, bűnökkel terheltek, és hát tulajdonképpen sok mindennel rácáfolnak arra a névre, hogy keresztény, krisztiános, Krisztus követő, az Isten gyermekei névre, de ilyen mocskosan is Isten népe, és nagyon fontos ebből a levélből, hogy ezért szól az intés, ez a szeretetteljes intés, hogy ki kell őket ebből csomagolni, meg kell őket fürdetni, mert nem maradhatnak ilyenek. Meg kell mosódniuk életük bűneiből, célélvesztéséből, hogy egy ilyen céltudatos és az életük hivatását, szolgálatát végző és betöltő népé, Isten népévé válnak, akik tudják dicsőíteni az Urat ezzel a névvel. Amikor készültem szombat reggel, a Rút könyve volt előttem, mind a négy részével, és jó volt így átlátni ezt a könyvet is, hogy egy embernek a döntése miatt hányan kerültek nyomorúságos, kiszolgáltatott és reménytelen helyzetbe. Naomi, aztán a mennyek is, akik idegen néptől, Moábita lányokként lettek a fiak, a Elimélek fiainak a feleségei, hogy az embernek a maga választotja útja, élet célja, megoldásai, hogy bizony milyen nyomorúságba juttatják az embert, és hát bennünket is, és sokszor ezek juttatnak bennünket is nyomorúságos helyzetbe, a magunk hitetlensége, magunk féltése, hogy a kenyérházából elmegyünk máshol kenyeret keresni, pedig itt is, és sokak példáján a Szentírásból is előttünk lehet a türelem, hogy az Úr ígére lehet támaszkodni, az Úr szavára lehet építeni, nem szégyenül meg, aki benne bízik, és abban megtart és meg tud tartani, mint ahogy abban a nyomorúságban sokan maradtak ott Betlehemben, és meg tudta tartani őket az Úr abban az éhségben és kiszolgáltatottságban is. De jó volt látni ebben a könyvben is, hogy egy ilyen reménytelen helyzetből is, amikor valaki elkezd Istenre figyelni, és Isten igéjére figyelni, és Isten igéje mentén elkezd engedelmeskedni, akkor hogyan bomlik ki Istennek az a terve az életében és az életükben, amit elgondolt felőlük, hogy Isten a maga céljaihoz és a maga céljához segíti el Naomit is, és Rútot is, és általuk bennünket is, hisz eszközökké lesznek az üvtörténetben, megszülethetik Dávid király, és annak utódja az Úr Jézus Krisztus is, ami megváltunk és szabadítunk, és így teljesedett be ennek a családnak az életében is Isten célja és akarata. És jó lenne, amikor valaki megkérdezi mi tőlünk is, hogy hogyan látjuk az életünket, akkor ne csak azt tudnánk elsorolni, amit akarunk, amit mi akarunk. Hogy házat, feleséget, és hát ezek a klasszikusok, ebben a mai világban el nem múló klasszikusok, hogy az ember házat szeretne, feleséget szeretne, munkahelyet szeretne, diplomát szeretne, legalábbis sokan, autót, gyereket, és lehetne a sort sorolni. És közben felénk is hangozhat a szelíd csendes kérdés, és aztán hogyan tovább, vagy mi lesz, vagy ez a cél tulajdonképpen a számunkra és az életünkben is. Lehetünk mi is olyanok, mint Pál apostol, aki ebben a negyedik részben elmondja, hogy hogyan állította Isten őt szolgálatba. Hogy mindazt, amit az Úr Jézustól kapott, hogy felteszi a kérdést, hogy mit van, amit nem kaptál, és hogyha kaptad, akkor nincs mivel dicsekedni. De maga példáját állítja itt ezekben a versekben is a korintusiak szíve elé, hogy hogyan állította őt az Úr szolgálatba, hogyan adta a fizikai, lelki eszközöket az Úr kezébe, hogy egy ilyen vakbuzgó, öncélú életből, amilyen az övé is volt, Jézus Krisztusnak a szolgájává lehetett, mondja ezt az első versben. Aztán beszél arról, hogy hűséggel, sáfársággal lett megbízva, és ebben a sáfárságban hűséggel végezheti azt a szolgálatot, vagyis tulajdonképpen mindent úgy és arra használhat fel, amire kapta, amire adta ezt az Úr. És hát ahogy megfogalmazódott bennem, hogy ezért az űrös korintusi bandáért, idézőjelben, Krisztus bolondjaként, erőtlenségben, gyalázatban, sokféle nélkülözést vállalva, kétkezi munkájával fáradozva, a szidalom éri, akkor jót kíván, ha háborúságba keveredik, békességgel hordozza azt, ha gyalázat éri, könyörög a gyalázkodókért, és ezt mind a felolvasott alapigényben 10. verstől a 13. versig mondja el, és mindez eszközé lesz az életében arra, hogy az Úr Jézus mindenki szívéhez eljuthasson. A korintusiak szívébe is, és általuk is sok-sok szívbe az Úr Jézus maga munkálkodhat, mindezeken a körülményeken keresztül, minden eszközé lesz az Úr kezében, hogy gazdagítsa, megajándékozza a korintusiakat, és hisz egy ilyen ellentétpárban mondja azt, hogy mi bolondok vagyunk, de ti bölcsek lesztek, és lettek, és lehettek. Mi erőtlenek vagyunk, és ti erőtlenek, és erősek lesztek mindabban, amiben vagytok. Mi gyalázatban vagyunk, de a mi gyalázatunk által dicsőségesek lehettek mindannyian. És hagyj utaljak itt vissza megint erre a filmbeli képre, ahogy a diploma lekerül az asztalról. Hogy egy pillanat alatt megérti valaki azt, hogy mi az a szív szerinti, az a helyes, amit abban a helyzetben tennie kell és tehet. És ott ez a Pierotto, ez az írástudatlanból lett diplomás fiatalember egyszerűen egy pillanat alatt megértette, hogy mi az a jó, helyes, hogy hogyan cselekedhet helyesen, hogy mindazt, amit kapott, mindazt, amit elért, az nem cél, hanem a cél az előtte van. Azoknak az élete célba juttatása, akiket rábízott, hisz ezután Fülöp rá fogja bízni, megmutatja az új szobáját, vagyis a sajátját, hogy innentől kezdve ő az, aki viszi tovább ezt a szolgálatot, ő az, aki viszi tovább azt, amit az Úr általa kezdett el. Kedves testvérek, és én is, az Úr Jézus mindent odaadott értünk, lehetett a szívünk előtt így a húsvét ünnepe kapcsán is, és mindig lehet előttünk, hogy ő mindent odaadott értünk, mindent eltűrt, ahogy előttünk lehetett, bár nem olvastuk a passió történetet, de végig előttünk lehetett, hogy mi mindent hordozott el, és mi mindent eltűrt, elhordozott értünk és miattunk. És ő elvégezte a mi megváltásunkat, szabadításunkat, ahogy mondja az ige, hogy új életben járhassunk. És ma is nagy türelemmel és bölcsességgel az ige mentén, és az ige által végzi a maga munkáját, mert mindannyiunkkal célt akar érni. Várja azt a pillanatot, amikor megértjük a személyes életünkkel kapcsolatban az ő célját, az ő akaratát. Amikor valóban abban a helyzetben, amelyben lehetünk, eszközé lehet minden az ő kezében, hogy az ő célja és akarata valósulhasson meg általunk is. És hát mindenkihez szól a kérdés, így húsvét és a szürke hétköznapok felé, reménység, hogy nem szürke, hanem örömteli és dicsőséges, valóban az Úrban és az Úr munkájával telő hétköznapokban, de mégis szól a kérdés, hogy hogyan tovább, mi lesz ezután. És mi lesz aztán? Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük, hogy abban a filmben is, és a korintusi gyülekezet életében is, és ugyanígy a mi életünkben is, abban te tártál, kapott számunkra a jövőre. Állad nélkül nincs jövő, nincs élet. Állad nélkül abban minden olyan kilátástalan, reményvesztett, vagy sokszor zsákutca. De köszönjük, ha rád tekinthetünk, ha valaki hittel rád tekint, valaki kész engedni az ige mentén, az ige szavának. Köszönjük, hogy célba tudod vinni mindannyiunk életét. Köszönjük azt a sok áldott, bátorító üzenetet, igét ezen az ünnepen is, amellyel elhalmoztál bennünket valóban gazdagon, hogy lehessen valóban életté, és téged dicsőítő életté, mindaz, amit az ige munkálhat mindannyiunk életében. Amen.
Thank you.
szeretném hirdetni a testvéreknek, hogy a következő vasárnapon szokott rendben 10 órától Isten tisztelet meg lesz tartva, természetesen még a jelenlegi vízhelyzetben mindez online, gyülekezet jelenléte nélkül, de interneten meghallgatható is, részt vehetünk az Isten tiszteleten. A honlapra is fel lesz töltve a hanganyag, és visszahallgatható. A gyermekisten tiszteletek megtartását segítő anyagokat a gyülekezetnek a Facebook oldalán is és a honlapján is megtalálhatjuk. A bibliórák szokott időben, de nem a szokott rendben zajlanak majd tovább, és akik szeretnének csatlakozni, lehet érdeklődni Malik Péter Károly testvérünknek az elérhetőségein, a telefonszámon és az e-mail címen is, amelyek a bulletinben is, de a honlapon is megtalálhatók. Fontos, hogy továbbra is kapcsolatban maradjunk, elsősorban az Úr Jézussal, és rajta keresztül egymással is, és ezért kérjük, hogy az igei alkalmaknak az idejét továbbra is védjük, osszuk be a napunkat, hogy a megszokott időt odaszánhassuk Istennek, és egyes csoportokban keressük a lehetőséget, hogy milyen módon tudnánk telefonon, e-mailen, messengeren, esetleg papír alapon igei üzenetet továbbadni, kapcsolatot tartani, és természetesen bár miben is segítségre van szükségünk, keressük egymást is bátran. Vigyük ezt az Úr elé közösen, és várjuk tőle a megoldást. Kérjük a testvéreket, hogy az előző védekezés időszakban is, ahogy tették, ha tudnak, készítsenek képeket az otthoni online istentiszteleten résztvevőkről is, akinek van Facebook elérhetősége, azok fel is tölthetik ezeket a kommentben, hogy látni lehessen személyünket is, ha más nem csak így képek formájában. Elérkezett az adóbevallásnak is az időszaka, újra rendelkezhetünk a személyi jövedelmi adónk 2x1%-áról. Az egyik 1%-ot az egyházaknak adhatjuk. Az evangélikus egyházunk technikai száma az a 0035-ös. A másik 1%-ot pedig civil szervezetnek, alapítványoknak ajánlhatjuk fel. Ezek az adószámok is, a mieink is, a Philadelphia Alapítványnak is az adószáma, és egyházunknak is ez a technikai száma megtalálható a hírlevélben is, a bulletinben is, megtalálható, de honlapon is, a egyházi hirdetésekben is. És ezúton is szeretnénk minden testvérünknek áldott feltámadás ünnepet kívánni. A befejező oltári szolgálat előtt a 220-as számú énekünknek az első verszakát énekeljük el. Thank you. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hadd köszönjük meg azt, hogy olyan sok áldás rejtettél bele ebbe az ünnepbe is, és köszönjük, ha valóban gazdagodhattunk általa, személyessé lehettek az igék, az üzenetek, és hogy áldjunk téged azért, amit elvégezhettél bennünk. Így köszönjük a megszóló bizonyságtételeket is, köszönjük a testvérek életét, köszönjük a közösséget, köszönjük, hogy mindezt valóban te teremtetted számunkra, te ajándékod, szeretnénk ezzel helyesen élni, jól élni, szeretnénk hálásan is abban megbecsülni mindazt, amit tőled kapunk. Köszönjük, hogy olyan üres nélküled minden, az egész életnek minden területe, de köszönjük, hogy veled valóban életé lehet. Köszönjük, hogy benned megtalálhatjuk életünknek a célját, kereshetjük a te akaratodat nap, mint nap, és köszönjük, hogy neked van hatalmad arra, hogy mindent van célra törüljen, és a cél felé vezess, és terelj bennünket, és mindent te akaratod szerint, a te bölcsességed és türelmed szerint elvégez bennünk. És köszönjük azt is, hogy bennünket is szeretnél használni. Így köszönjük azokat a lehetőségeket, amelyekben itt ebben a vírushelyzetben, pandémiás helyzetben, nagy nyomorúságban tehetünk. Köszönjük, ha eljuthat a te vigasztalásod, bátorításod sokakhoz, szükségben lévőkhöz, rászorulókhoz és nélkülözőkhöz. Köszönjük, hogy gondod van mindenkire. Így hagyj adjunk hálát néked azokért, akik önkéntesen vagy hivatásból fakadóan, de értünk, munkálkodnak. Így kérünk az orvosokért, nővérekért, az egészségügyben dolgozókért, az ott dolgozó egyszerű emberekért, takarítókért is, fizikai munkát végzőkért, mindazért a szolgálatért, munkáért, amit rajtuk keresztül értünk is végzel. Köszönjük a megtartatást, köszönjük a benned való reménységet, és te, hogy mindaz, ami feléjük árad, hálaként, az eljuthasson te hozzád is, hisz valóban te vagy mindennek mozgatója, a te kezedből vehetjük el ezeket. Add, Uram, hogy megtanulhassa népünk is, megérezhessük és szívünkkel érthessük azt, hogy valóban értünk, cselekszel, és kegyelmes vagy hozzánk. Köszönjük, hogy beléd vethetjük reménységünket, rád tekinthetünk. Köszönjük a tőled kapott megoldásokat, lehetőségeket, a gyógyulásra is, a megújulásra is, a változásra is. Add, Uram, hogy a te áldott munkád, amely folyik most is, valóban célhoz érhessen kinek-kinek az életében. Hogy áldjunk téged a gyülekezetünkben, élő testvérekért, vagy gondoljunk így a cigány misszióban szolgálókért, görögszálasi testvérekért, vagy gondoljunk a betegeinkre, Mózesre, Terire, Varnára is, és az egész családra, hagyj gondoljunk a Rózsa családra is, hagyj gondoljunk a Mocsár családra is, hagyj gondoljunk azokra, akik dolgozhatnak, munkálkodhatnak, és így van előtted az ő munkájuk is, te adj áldást a vetésekre, te add, Uram, hogy lehessen aratás, tehát, hogy sokan megtapasztalhassák áldását annak, amit te ezen keresztül is végzel. És adjunk hálát egyházunkért, egyházunk vezetőiért, a közösségekért, és a nagy közösségért is. Adj bölcsességet vezetőinknek, püspökeinknek, lelkészeinknek, és így gyülekezetünk lelkészeinek, felügyelőjének, Istvánnak, presbiter testvéreknek. Mindaz, ami előttünk van, abban nem az a legfontosabb, hogy milyen megoldásra lenne szükségünk, hanem az a legfontosabb, hogy te adhass megoldást, és te magad munkálkodhass mindazokban, amelyek előttünk vannak. Így kérünk a lelkész választás menetéért is, és a lelkész testvér személyéért is, hadd kérünk az építkezésért és az építkezésekért is, és hadd gondoljunk mindazokra a szolgálatokra, amelyek vannak a gyülekezeteinkben, így gondolunk a szociális szolgálatban dolgozókért, hogy te őrizd őket, és mind a gondozottakat is, te áld meg az ő munkájukat, szolgálatokat, köszönjük az ő személyüket is, hogy vannak, köszönjük, hogy te hívsz így el, és te hívsz elő így embereket, akik lehetnek eszközeid a te áldott kezedben. Hadd kérjünk a gyászoló családokért is, hadd kérjünk azokért, akik nagyon magányosak, és nehezen szabadulnak ebből, valóban lehess társukká, te adj számukra erőt, vigasztalást, bátorítást, igéden keresztül, és hadd kérjünk így a betegeinkért is, köszönjük, akiken könyörültél, és akiknek jobb a helyzetük, állapotok, akik meggyógyulhattak, és köszönjük, hogy te tartod meg azokat is, hisz te vagy a mi gyógyítónk, akik nehézségbe jutottak. Köszönjük a missziókat, a szolgálatokat, így gondolunk a Viatorbágyi szolgálatra, Lacira, Usira, a családra, a szolgáló testvérekre, a tervekre és a csendes heteknek a lehetőségére, hogy te könyörülj rajtok is, rajtunk is, Uram, hogy hadd nyílhassék a kapu a szolgálatokban, hadd indulhassanak a hetek, ha neked is így kedves, tárd meg az építkezés dolgait is, te adj segítőkezeket, munkásokat, lelkiekben is, fizikai téren is. Köszönjük, hogy ez is ott lehet a te kezedben, és így kérünk az EKE szolgálatáért is, az induló bibliaiskoláért is, te indítsd, hívogasd a szíveket, hogy a te lábaidnál hallgathassanak téged, hogy felkészíthesd őket és alkalmassá tehesd őket a tőled való célra, célokra, szolgálatra. És köszönjük, hogy meghallgatsz minket, ahogy tanítottál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg a nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Megkezdett 220-as énekünket énekeljük végig. és ára mi Istenünk.